kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar EU elnökség célja, hogy az Európát érintő legfontosabb kérdésekben előrelépést érjen el, jelentette ki Varga Mihály, miután Andrzej Domański lengyel pénzügyminiszterrel tárgyalt Luxemburgban a pénzügyminisztérium pénteki közleménye szerint. A tárcavezető kiemelte, nagy hangsúlyt fordítunk majd az uniós versenyképességi és demográfiai kihívásokra, a zöld gazdasági átállásra, a gazdabarát agrárpolitikára és a bővítési folyamat felgyorsítására. A magyar elnökség során válaszokat kell találnunk az Európai Unió versenyképességének helyreállítására, emelte ki a tárcavezető. Mint mondta, a járvány és a háború kitörése felgyorsította Európa gazdasági tervesztését, az Unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben. Csökkenteni kell az unió és versenytársai közötti növekedési és innovációs szakadékot, hangsúlyozta Varga Mihály. A célzott és hatékony kormányzati intézkedések visszaszorították az inflációt, amely áprilisban 3,7%-os volt, ennek valamint a 15%-os minimálbér és 10%-os garantált bérminimum emelésnek köszönhetően 2023. szeptembere óta, azaz 8 hónapja töretlenül emelkednek a reálbérek, áprilisban 9,5%-kal nőtt a fizetések vásárló ereje. Értékelte közleményében a legfrissebb adatokat Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján az államtitkár kiemelte, 2024 áprilisában tovább folytatódott a bérek dinamikus növekedése, a bruttó átlagkereset 645.300 forintra emelkedett, vagyis az előző év azonos időszakához képest közel 77.000 forinttal, azaz 13,5%-kal nőttek a fizetések. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint 3-szor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. Vagonkiállítás nyílt Cegléden a 80 évvel ezelőtti holokausztra való emlékezés jegyében. Marha vagon áll a ceglédi vasútállomás egyes vágányán. 80 évvel ezelőtt pontosan ilyen vagonokba zsúfolták be a ceglédi zsidókat, majd deportálták őket. Erre emlékeztetőül állították fel a pályaudvaron a vagont, amely nem egyszerű vagon, hanem vagonkiállítás. Belső terében a holokausztot bemutató tárlat látható. A vagonkiállítást egyébként pontosan azon a napon, június 17-én nyitották meg, amikor a ceglédi zsidókat elkezdték elszállítani a kecskeméti gyűjtőtáborba. Robbanó szerkezettől halt meg egy 9 éves cseh gyerek Horvátországban, az apát letartóztatták közbiztonság elleni súlyos bűncselekmény vádjával, közölte a Zadar megyei rendőrség. A 46 éves férfi és családja turistaként tartózkodott az országban. Szerdán ellátogattak Knin környékére, ahol a tiltások és a szemmel jól látható angol és horvát nyelvű veszélyjelző táblák ellenére bementek egy katonai gyakorlótérre. A 9 éves gyermek talált egy robbanó szerkezetet, amelyet magával vitt, az apa pedig személyesen tette be a gépkocsiukba. Nem sokkal később az autó meghibásodása miatt leálltak az út szélén, a gyermek pedig kivette a kocsiból a robbanó szerkezetet, amely abban a pillanatban aktiválódott. A robbanás következtében a gyermek a helyszínen életét vesztette, két nő súlyosan, egy férfi pedig könnyebben megsérült. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter egy pénteki tévéműsorban kijelentette, hogy Kijev nem keres közvetlen kapcsolatot Moszkvával, de a Fekete-tengeri gabona kezdeményezés keretében lehetséges Oroszország részvétele egy második globális békecsúcson. A tárcavezető elmondta, hogy a gabona megállapodásról szóló tárgyalásokról nagyon jó tapasztalatai vannak, emlékeztetett arra, hogy az ENSZ és Törökország külön tárgyalt a felekkel és azonos tartalmú, de külön megállapodásban rögzítették a feltételeket Ukrajnával és Oroszországgal. Kuleba kijelentette, Kijevnek nem fűlik a foga ahhoz, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen Oroszországgal, tekintettel annak minden bűnére, valamint Moszkvának az ukrán állam lerombolására irányuló stratégiai céljaira. Végül az időjárásról. Egy hideg front érkezik, élénk erős északi-északnyugati széllel, erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok, keleten-dél-keleten hevesebb viharok is lehetnek. Napközben 27-37 fok valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa a luteránus küldöttséghez. Krisztus a megtestesült irgalom, az ökumenizmus szíve. Ferenc pápa az ázsiai fiataloknak. Kerüljétek a diszkriminációt, keressétek a közösséget. Ferenc pápa. Don Giacomo prédikációinak olvasása jót tesz a léleknek.
Ferenc pápa beszéde a luteránus világszövetség küldöttségéhez. Krisztus a megtestesült irgalom, az ökumenizmus szíve. Június 20-án csütörtökön reggel fogadta Ferenc pápa a vatikáni apostoli palota dolgozószobájában a luteránus világszövetség regionális küldöttségét, köztük annak alelnökét, Fabiny Tamás magyar evangélikus püspököt, a luteránus világszövetség közép- és kelet-európai régiójának alelnökét, aki egyúttal a magyarországi evangélikus egyház elnök püspöke. A pápa hozzájuk intézett beszédében megállapította: Jézus Krisztus az ökumenizmus szíve. Ő a megtestesült Isten irgalom, és az ökumenikus küldetés feladata, hogy tanúságot tegyünk róla. Az evangélikusok és katolikusok a megigazulás tanáról szóló közös nyilatkozatban azt a közös célt fogalmazták meg, hogy mindenben megvallják Krisztust, mint az egyetlent, akibe minden bizalmat lehet vetni. Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővekedjetek a reményben, idézett Ferenc pápa beszéde kezdetén a rómaiakhoz írt levélből. Szeretettel köszöntött a luteránus világszövetség regionális küldötteit, megköszönve Henrik Stubkiaer püspöknek a világszövetség új elnökének köszöntő szavait és az ajándékát. Továbbá üdvözölte Anne Burkhardt tiszteletes asszonyt, aki immár több éve dolgozik a világszövetség főtitkáraként.
Ringrazio di questa visita, che considero un importante gesto della fraternità ecumenica.
Ferenc pápa látogatást megköszönve azt az ökumenikus testvériség fontos gesztusának tartja, és éppen ezért szólt Pál apostol szavaival a rómaiakhoz írt levélből, hiszen ez a bibliai ige kísérte legutóbbi tanácskozásokat is, majd azt kérte, hogy a reménység Istene áldja meg ezt a mostani találkozásukat. Ugyanis mindnyájan a remény zarándokai vagyunk, ahogy azt a 2025-ös szentév mottoja is jelzi. Ferenc pápa visszautalt a 3 évvel ezelőtti találkozójukra, amikor a Luteránus Világszövetségnek egy delegációja érkezett Rómába, hogy együtt emlékedjenek az első níciai zsinat közelgő évfordulójáról, mint ökumenikus eseményről. Tavaly pedig a Luteránus Világszövetség krakkai küzdelés alkalmából Anne Burkhardt tiszteletes asszony Kurt Koch bíborossal, a Keresztények Egysége pápai tanácsának elnökével közös nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a níciai ősi keresztény hitvallás, amelyet annak 1700. évfordulója alkalmából 2025-ben ünnepelnek meg, olyan ökumenikus kapcsolatot teremt, amelynek középpontja Krisztus. Ezzel összefüggésben Anne Burkhardt tiszteletes asszony joggal idézte fel a reménynek azt a szép jelét, amely különleges helyet foglal el a katolikusok és az evangélikusok közötti kiengesztelődés történetében. Már a II. Vatikán zsinat vége előtt ugyanis az Amerikai Egyesült Államok katolikus és evangélikus keresztényei Baltimore-ban közösen így tanúskodtak: az a hit, amely szerint a mi úrunk Jézus Krisztus a fiú, Isten az Istentől, továbbra is biztosít bennünket arról, hogy valóban megváltást nyertünk, mert csak Isten tud megváltani minket.
Gesù Cristo è il cuore dell'ecumenismo.
Jézus Krisztus az ökumenizmus szíve, állapította meg a pápa. Ő a megtestesült Isten irgalom és az ökumenikus küldetés feladata, hogy tanúságot tegyünk róla. Az evangélikusok és katolikusok a megigazulás tanáról szóló közös nyilatkozatban azt a közös célt fogalmazták meg, hogy mindenben megbajál Krisztust, mint az egyetlent, akiben minden bizalmat belé lehet vetni, mivel ő az egyetlen közvetítő Isten és az ember között, és akin keresztül Isten a Szentlélekben önmagát adja nekünk, és kiárasztja ajándékait, hogy minden megújuljon. Immár 25 éve telt el a közös hivatalos nyilatkozat aláírása óta, ami 1999. október 31-én Augsburgban történt, az a remény újabb jele a megbékélésünk történetében. Őrizzük meg emlékezetünkben, mint ami mindig él, kérte a Szent Atya. A 25. évfordulót a remény ünnepeként ünnepeljük közösségeinkben. Emlékezzünk arra, hogy közös a lelki eredetünk, hiszen egy a keresztség a bűnök bocsánatára, ahogy azt vallja a néciai konstantinápai hitvallás, és járjuk tovább az utunkat bizalommal a remény zarándokaiként.
Che il Dio della speranza sia con noi e continui ad accompagnare con sua benedizione il nostro dialogo della verità e della carità.
A remény Istene legyen velünk, és áldásával kísérje továbbra is az igazságról és a szeretetről folytatott párbeszédünket. Ferenc pápa ekkor rögtön ezzel hozzáfűzte: ezen az ökumenikus úton egy szép dolog jut eszünkbe a kedves Zizioulas püspöktől. Ez az ortodox püspök, aki az ökumenizmus úttörője volt, azt mondta, hogy ismeri a keresztények egységének dátumát, ami pedig az utolsó ítélet napja. Közben azonban együtt kell járnunk, együtt kell imádkoznunk, és együtt kell végeznünk a szeretet szolgálatot, együtt haladva a hiper-ökumenikus nap felé, amely az utolsó ítélet lesz. Zizioulasnak jó humora volt, jegyezte meg a pápa. A Szent Atya végül szívből megköszönte a látogatást, majd arra kérte a vendégeit, hogy együtt imádkozzák a mi atyánkot mindenki a maga nyelvén.
Ferenc pápa az ázsiai fiataloknak: kerüljétek a diszkriminációt, keressétek a közösséget. Ferenc pápa csütörtökön délután online bekapcsolódott a Chicagói Loyola Egyetem és a Pápai Latin Amerika Bizottság által szervezett találkozóba, amely az ázsiai fiatalok közötti kapcsolatokat kívánta szorosabbra fűzni. Tartsanak ki hitük mellett, építsék a békét, ne szigetelődjenek el, őrizzék meg identitásukat. A Szent Atya sok tanáccsal látta el az egyetemistákat. Hidakat építeni Ázsián és Óceánián keresztül, ezt a címet viselte a találkozó, amelyhez Ferenc pápa a Vatikánból csatlakozott internetes élő összeköttetésben. Maradjatok mindig hűek meggyőződéseitekhez, és akkor is, ha kísértést éreztek, hogy langyos hitet éljetek, mert a többiek piszkálnak benneteket, maradjatok hűek identitásotokhoz, és legyetek erősek, mint a vértanú keresztények, akiket üldöztek, mondta a pápa a fiataloknak, akik a Fülöp-szigetekről, Ausztráliából, Tajvanról, Dél-Koreából, Japánból és Indonéziából vettek részt az online párbeszédben. A Chicagói Loyola Egyetem indította el a hídépítő kezdeményezéseket Ferenc pápa szinodalitásra hívó szava nyomán. Az első találkozót 2022. februárjában tartották Észak és Dél között, a másodikat Afrikában a Szahara alatti országok számára. Ezúttal Ázsia és Óceánia volt a célterület, és most Ferenc pápa is bekapcsolódott a találkozóba, annál is inkább, mert olyan országok egyetemistái is képviseltették magukat, mint Szingapúr, Kelet-Timor és Pápua Új-Guinea, ahova a Szent Atya szeptemberben készül apostoli látogatásra. Ferenc pápa spanyolul üdvözölte a fiatalokat, akik bemutatkoztak neki, és elmondták gondolataikat, melyekre ő tanácsokkal, aggódva vagy javaslatokkal válaszolt. Az első csoport egyetemistának a társadalmi hovatartozás értelméről beszélt, hogy az miként növeli az önbizalmunkat és emberi méltóságunkat. Ezek a tényezők megmentenek minket sebezhetőségünkben, és a mai fiatalok nagyon sebezhetők, ezért segítséget kell kérniük. Aztán a Szent Atya a mentális egészségről szólt, a diszkriminációról, a megbélyegzésről és az identitásról. Arra buzdította a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot, működjenek együtt egymással, és maradjanak egységben. A megbélyegzés alássa a személyek méltóságát. A nőket olykor másodosztályú állampolgároknak tekintik, ez azonban nem felel meg az igazságnak. A nők nagyságát soha nem szabad elfelejteni. A nők jobbak a férfiaknál a megérzésekben és a közösségépítésben, emelte ki a pápa. Senkit nem szabad kizárni, közelséget és szeretetet kell adni másoknak. A Fülöp-szigeteket nagy arányban sújtó HIV betegségre reagálva, amelyet az egyik diák vetett föl, a pápa leszögezte. Mindenkinek biztosítani kell az egészségügyi ellátást. A hatékony neveléshez a szívünket, az elménket és a kezünket kell nevelni és koordinálni, emlékeztetett. A pápa elismerte, milyen nehéz a fiatal keresztényeknek részt venni a társadalomban. Arra bátorította őket, hogy kapaszkodjanak a hitükbe, és szívüket kössék az imához. Ez segíteni fog akkor is, ha kinevetik, vagy megkérdőjelezik őket a hitük miatt. Tartsatok ki szilárdan meggyőződéseitek mellett, és óvakodjatok az elszigetelődéstől, ami rossz szokásokhoz és problémákhoz vezethet, tanácsolta nekik a Szent Atya. A hitre kell nevelni, hiteles és igazi kereszténynek lenni. A keresztényeket kezdettől fogva üldözték, tehát ez nem új jelenség. Bár meg lehet a kísértés, hogy felhigított és langyos kereszténységet éljünk, nem szabad engednünk neki. Szilárdnak kell maradnunk, és ebben az értelemben vállalni a mártír sorsot. Végezetül a pápa a múlt tragédiáiról szólva elmondta, hogy ezeket jobban kellene tudatosítani ahhoz, hogy tanuljunk belőle a jövőre nézve, és a békéért dolgozzunk. Az ideológia egy betegség, jelentette ki, majd mindenkit arra kért, hogy építse a harmóniát, és támogassa a párbeszédet más kultúrákkal. Mondjunk nemet a háborúra. Egy elkeseredett és reménytelen világban az értékeinkre kell alapoznunk és a békére törekedni. Ferenc pápa arra kérte az online találkozó ázsiai egyetemistáit, hogy ezen dolgozzanak, majd megköszönte részvételüket, gondolataikat, amelyel segítettek neki jobban megérteni őket, tekintve, hogy most készül hozzájuk utazni. A Szent Atya áldásával búcsúzott az ázsiai és óceániai térség egyetemistáitól. A kezdeményezésben számos vatikáni hivatal közreműködött, egyebek mellett a Szinódus Főtitkársága, a Kommunikációs Dikasztérium, a Világiak Család és Élet Dikasztériuma, a Nevelés és Kultúra Dikasztériuma, valamint az Evangelizálási Dikasztérium egyik szekciója. Mielőtt még Ferenc pápa bekapcsolódott volna a párbeszédbe, felszólalt a pápai Latin-Amerika Bizottság titkára. Videóüzenetek formájában Ferel Bíboros, majd a püspöki szinódus altitkára is. Ferel Bíboros arra buzdította a fiatalokat, hogy kövessék mindig Jézus példáját a hídépítésben. Ne feledjék azt sem, hogy mialatt ők az egyetemi hallgatók kiváltságos életét élik, létezik egy olyan világ, amelyet a gyűlölet, a háború és a szenvedés sújt. Ezért gyakorolják a kedvességet, a gondoskodást és a megértést mindenekelőtt személyes szinten, különben nem várhatjuk el, hogy a magasabb szinten lévők ugyanezt tegyék.
Ferenc pápa, Don Giacomo prédikációinak olvasása jót tesz a léleknek. Ferenc pápa előszót írt a Jó megpihenni Isten fiának karjában című Giacomo Tantardini atya homiliáinak gyűjteményéhez, amelyet a vatikáni könyvkiadó adott ki. Most közreadjuk a pápa előszavának nem hivatalos fordítását. Ez a könyv Don Giacomo Tantardini, egy lombardiai születésű pap homiliáit gyűjti össze, aki nagy szenvedéllyel végezte apostolkodását szinte teljes egészében az örökvárosban. Az évek során szent beszédei több ezer fiatal és nem túl fiatal embert tápláltak lelkileg, akik szombat esténként tolongtak a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikában. Mindenki figyelt, amikor prédikált, minden szó a szívükbe vésődött és életeket világított meg. Én is ebben az ókeresztény templomban találkoztam Don Giacomoval, ahol Lőrinc diakónus erekjéit tisztelik. Ahogyan 2012-ben bekövetkezett halála alkalmából már alkalmam volt megemlíteni a Trenta Giorni című olasz katolikus havilapban, az utolsó kép, amit őrzök róla, a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikában a bérmálkozási szertartáson összekulcsolt kézzel áll, nyitott és csodálkozó szemekkel, mosolyogva és ugyanakkor komolyan. Az a döntés, hogy közzéteszik szent beszédei szövegeit, nem csupán tisztelgés ennek a papnak az emléke előtt, aki Luigi Giussani atya lelki gyermeke volt. Prédikációinak olvasása és az elmélkedés róluk ma is jót tesz a lelkünknek, mert a keresztény élet eredeti lényegét közvetítik felénk. Az egyházban mindig szükség van a lényeg újra felfedezésére, emlékeztet előszavában Ferenc pápa. Túl sokáig leszűkítettük a kereszténységet egy szabálykódexre vagy egy önkéntes erőfeszítésre, de minden moralizmus végül a kudarc és a szomorúság érzését hagyja maga után bennünk. Don Giacomo elmélkedéseiben a nagy főszereplő mindig a kegyelem, mert ezt megtapasztalva tudatában volt annak, hogy Isten kezdeményezése mindig megelőzi és elővételezi minden szándékunkat, vágyat ébreszt bennünk a jóra és fele barátunk iránt, különösen aki leginkább szükséget szenved. Don Giacomo a kegyelem szót mindig egy másik szóval társítja, ami konkréttá teszi, vonzás, mert az Úr mindig vonz minket emberségének varázsával. Don Giacomo homíliáiban az egyik leginkább visszatérő evangéliumi epizód Zakeus, a nép árulójának megtérése, akinek a váratlan megváltozása akkor következik be, amikor kíváncsiságból felmászott arra a fára, és tekintete keresztezi Jézus tekintetét. Zakeus örömmel telve mászik le. Ez a tekintet tiszta tükörképe annak, hogy ránk néznek. Ez az egyetlen tekintet, amely nem erőtlen. Ez az egyetlen tekintet, amely tele van örömmel. Ez az egyetlen tekintet, amivel az ember nem rendelkezik, mert rá csak rátekintenek. Ezért válik az imádság az élet legfontosabb dimenziójává. Aki imádkozik, üdvözül. Ez Liguri Szent Alfonz mottója, amelyet Don Giacomo nem meglepő módon nagyon szeretett. Az ima nem áhítatos menekülés egy gonosz világból, hanem mélyen belülről teszi fel a kérdést, hogy mi ad értelmet, és mi adja meg az öröm lehetőségét az életnek. Azt kéri, hogy jöjjön el az Úr, és lakja be az életünket. Az ember reménykedik azáltal, hogy azt mondja, jöjj. A gyermek nem absztrakt módon reménykedik édesanyja iránt, a gyermek azt reméli, hogy édesanyja közel lesz hozzá. A keresztény remény is ilyen. A keresztény remény a kérésben jut kifejezésre, amikor azt mondja, hogy jöjj, jöjj. Don Giacomo nyelvezete egyszerű, de ezeken az oldalakon érezhető széleskörű olvasottsága. A szeretett Szent Ágoston teológiai gondolataitól, Charles Péguy költői prózájáig, a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz kis útjáig. Amikor jótékonykodok, csak Jézus cselekszik bennem. Ez volt Giacomo atya kedvenc idézete. Sok homília van, amely megérinti a szívet. A legmegindítóbb minden bizonnyal a halála előtti utolsó, 2012. március 31-i szombati elmélkedése, amely egy egyszerű mondattal zárul, amelyet, ahogy a könyvben olvashatjuk, nehezen, vékony hangon ejtett ki. Milyen jó megpihenni Isten fiának karjában. Az egész élete és prédikációja benne volt abban a néhány szóban, amelyet barátainak és mindannyiunknak mondott, zárja előszavát Ferenc pápa, amelyet a Jó megpihenni Isten fiának karjában című Giacomo Tantardini atya homíliáinak gyűjteményéhez írt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az eukarisztiáról, a csodákról és az online térben való jelenlétről beszélget Devera Erzsébet hitoktató, a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. A mai adásban a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum 11. A-osztályos diákjaival beszélgetünk. Én Devera Erzsébet vagyok, az osztály hittantanára. Megkérlek benneteket, hogy mutatkozzatok már be a rádió hallgatóinak.
Szabó Luca vagyok.
Varga András vagyok.
Gaszper Tamás vagyok.
Stefán Luca vagyok.
Nagy Lilla vagyok.
Takács Viktória vagyok.
Polonkai Petra vagyok.
Plaszkó Bálint vagyok.
Nagy Virág vagyok.
A kezdő imádságunkat minden gyermekért, minden diákért és az őket tanító pedagógusokért ajánljuk föl. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. A mai beszélgetésünk indításaként hallgassunk meg egy szentírási részletet Máté evangéliumának 26. fejezetéből. Megkérem szépen Gaszper Tomit, hogy olvasásol nekünk ezt a részletet.
Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtott a tanítványainak ezekkel a szavakkal. vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik. Igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem, a szövetségi, amelyet sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Eddig van az idézet, de itt még egy mondat hiányzik, ami a szentmisén elhangzik. Emlékszik-e rá esetleg valaki? Mondjuk, Viki, te sokat szoktál minisztrálni. Emlékszel, hogy mivel fejezi be az atya?
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Igen. És szerintetek mit gondoltok, hogy most miért ezzel a szentírási idézettel kezdtük a beszélgetésünket?
Mert most ünnepeljük Úrnapját, ami Jézus Krisztus szent testének és vérének az ünnepe.
Bizony, köszönöm szépen. Képzeljétek el, hogy először 1247-ben Lütikben ünnepelték meg az Úrnapját. Egy ágostor rendi szerzetes nő Szent Juliannának látomása volt, és ott adta tudtul az Úr Jézus, hogy szeretetének ezt a titkát egyházi ünneppel is szeretné, hogyha megdicsőítenénk. Negyedik Orbán pápa volt az, aki 1264-ben elrendelte, hogy az egész egyházban Úrnapján ünnepeljük a kenyér és bor színében köztünk élő Jézust. Az ünnep liturgikus szövegeit és a szentmise szekvenciáját nem akárki, hanem a nagy hittudós Aquinói Szent Tamás írta, és ez a mai napig is úgy hangzik el, ahogy ő ezt ugye írásban foglalta. A szentmise végén pedig ünnepélyes körmenetben viszi a miséző atya a négy oltárhoz a köztünk élő eukarisztikus Krisztust. A körmenettel kapcsolatban, mivel itt már voltatok első áldozók, jut-e eszetekbe valami különleges emlék?
Az úrnapi virágszórás, amikor első áldozóként a kis kosarunkból a körmenetben virágszirmokat szórtunk az oltári szentség elé.
Bizony, köszönöm Bálint, képzeljétek el, ugye, hogy ez a mai napig is így van, és például Szerencsen, ez minden éven nagyon különleges az első áldozók számára, mindig olyan örömmel jönnek, és olyan kis cukik. Azt nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, de képzeljétek el, hogy hazánkban nemrég volt az oltári szentséggel kapcsolatosan egy világméretű nagy esemény, mégpedig az 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak voltunk a házigazdái. Azt feltétlenül szeretném elmondani, hogy ez amúgy 2020-ban lett volna, de biztos emlékeztek, hogy ugye a járvány miatt ezt egy teljes évvel eltolták, ezért az 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus Budapesten került megrendezésre 2021. szeptember 5-e és 12-e között. Ez az esemény azért volt különleges, mert 25 év után a katolikus egyház feje, a pápa újra Magyarországra látogatott. Szeptember 12-én a kongresszus utolsó napján érkezett hazánkba Ferenc pápa, aki a történelmi jelentőségű vallási esemény záró miséjét celebrálta a Hősök terén. Én egy kis személyes emléket szeretnék elmesélni. Nekünk nagy szerencsénk volt, és a Jóisten segítségével a tantestület péntek, szombat, vasárnap eljutott a kongresszus eseményeire. Mi a Margit-szigeti családi napot választottuk, és utána részt vettünk a Kossuth téren a Szentmisén, a Magyar Szentmisén, és végigvonultunk a gyertyás körmeneten, ami egy annyira meghatározó, különleges élmény volt, hogy soha nem fogom elfelejteni. És természetesen vasárnap a záró Szentmisén, pedig én életemben először találkoztam, vagy láttam személyesen a pápát, úgyhogy biztos, hogy ez is egy nagyon-nagyon nagy esemény volt mind az én személyes életemben, meg nyilván ugye az egyháznak is az életében. Ez a világméretű ünnepségsorozat az eukarisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére ad lehetőséget minden korosztály számára. Mielőtt rátérnénk az oltári szentség különleges megjelenési formáira, szeretném megkérdezni, hogy ti ma, mai fiatalok, mit tartotok egyáltalán a mai világban csodának? Lilla?
Én jeleknek gondolom a csodákat, hiszen Isten csodákon keresztül akar üzenni nekünk. A zajos rohanó világban az is fontos, hogy egyáltalán meghalljuk az üzenetét, mert hiába akar velünk kapcsolatba lépni, ha mi nem halljuk meg.
Virág?
Szerintem csoda az, ami a tapasztalt világot és a fizika törvényszerűségét felülmúlja. Például egy csodás gyógyulás, ami orvosilag nem bizonyítható, Csoda lehet az is, hogy egy ember képes gondolkodni és megközelíteni az Istent a gyenge emberi kifejezéseivel. Az is, hogy tudunk szeretni, szeretetet adni és kapni viszonzásul. Legnagyobb csoda mégis az, hogy megszülettünk, amihez nem kérték a beleegyezésünket, mégis szüleink számára a legnagyobb ajándékok vagyunk.
Ezt nagyon szépen megfogalmaztad tényleg, hogy az életünk, meg az, hogy ajándékok vagyunk. Petra?
Szerintem a mai rohanó világban mindenki csak a nagyobb dolgokat tekinti csodának, mint például egy új autó vásárlása, vagy amikor nagy pénzösszeget kapnak. De szerintem már azokat is csodáknak kell tekintenünk, amikor például reggel felkelhetünk, vagy egészségesek vagyunk, vagy hogy szerető családba térhetünk haza, vagy hogy barátaink vannak. Ezeket mind-mind értékelnünk kell.
Viki?
Hát szerintem a csoda az egy szubjektív fogalom, tehát szerintem mindenki számára mást jelent. De én úgy gondolom, hogyha hiszünk Istenben, hiszünk abban is, hogy a csodák léteznek.
Hallgassuk meg, hogy a magyar értelmező kéziszótár miként határozza meg a csoda fogalmát, és a magyar katolikus lexikon az eukarisztikus csodát miként írja le.
Az értelmező kéziszótár szerint az eddig ismert természeti törvények alapján meg nem magyarázható rendkívüli jelenség vagy esemény. A magyar katolikus lexikon szerint csoda mindaz, ami csodálkozást vált ki. Szoros értelemben esemény, melyet Istennek a természet rendjét fölfüggesztő beavatkozása hoz létre. Mik az eukarisztikus csodák? Az eukarisztikus csodák olyan isteni megnyilvánulások, amelyek célja, hogy megerősítsék a hitünket abban, hogy az Úr teste és vére valóságosan jelen van az eukarisztiában. Ismerjük az ő valóságos jelenlétére vonatkozó katolikus tanítást. Az átváltoztatás szavainak kimondásával ez az én testem, és ez az én vérem. A kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé lesz. Ezt a csodálatos átalakulást átlényegülésnek nevezzük, az anyag lényege változik át. A kenyér és a bor csak megjelenésében, jellegében marad ugyanaz. Ezt járulékeknek nevezzük. Kiterjedésben, színben, ízben, illatban, vagy a tápanyagok vonatkozásában nincs változás, de a lényegében, vagy még inkább. Az igaz valóságban van, mert a lényeg Krisztus testévé és vérévé lesz. Az átlényegülést nem érzékelhetjük érzékszerveinkkel, a csodás átváltozást csak hittel fogadhatjuk el.
Az élő ige, az atyának egy szülöttje, hallottuk és láttuk őt. Te vagy a szerelmes fia, legyen az atya akarata, csak állunk s gyönyörködünk benne, s éneklünk.
Csoda, csoda, csoda szép, dicső, dicsőséges vagy te, vagy te. Csoda, csoda, csoda szép, dicső, dicsőséges vagy te, vagy te.
Aki látta, hitre jut, a szenvedő szolga királyunk, vádoltuk, mégis szeret. Sebe szívei által gyógyultunk, Istennében megújult, minden nemzet csodál téged, s tének lép.
Csoda, csoda, csoda szép, dicsőséges,
biztos hallottatok már Boldog Carlo Acutisról. Ő egy olasz fiatalember volt, aki 1991-től 2006-ig élt közöttünk. Ha így nézzük, akkor nagyon kevés földi életet kapott, mert 15 éves volt, mikor elszólította a mennyei atya, de ha utána néztek az élettörténetének, akkor nagyon is tartalmas és egész életet élt. Igazi számítástechnikai zseninek tartották. A Jóistentől kapott képességét Isten dicsőségére fordította. Ő hozta létre a virtuális eukarisztikus múzeumot az online térben, amelyben a világ minden tájáról 136 eukarisztikus csodát mutat be. Életpéldája mutatja, hogy a mai fiatalok is lehetnek egyszerre szentek, átlagosak, egyediek, és követhetik Jézust. Mondhatjuk azt, hogy ő az online térben az internet segítségével misszionált. Ti mit gondoltok, hogy az online világ tud-e segíteni a mai fiatalok fejlődésében? Andris?
Egyértelműen igen. Szerintem az online világ számos tanulási és fejlődési lehetőséget kínál a mai fiatalok számára, amely által sokkal tájékozottabban és felkészültebben vágnak bele az életbe.
Luca?
Igen, szerintem nagyon sokat tud segíteni nekünk diákoknak a tanulásban, témák közötti tájékozódásban. Fontos, hogy próbáljunk meg biztos forrásból szerezni az információkat. Valamint a kommunikációban is fontos szerepet játszik, és főleg azoknak segít, akik távol vannak szeretteitől.
Köszönöm szépen, Szabó Luca.
Szerintem abszolút. Sokan applikációban, amelyek akár a nyelvtanulásban, vagy nekünk, főleg most, hogy az érettségi előtt állunk, így pláne, hogy mindent meg tudunk találni az interneten.
Viki?
Nyilván van előnye is, hogy gyorsabban hozzá tudunk akár információkhoz jutni, viszont szerintem hátránya is elég sok van, hiszen ha túl korán használjuk ezeket az online platformokat, akkor akár olyan tartalmakhoz juthatunk hozzá, ami nem életkorunknak, vagy akár értelmi szintünknek megfelelő, vagy akár lehetünk internetes zaklatás áldozatai, és akár függőséget is okozhat a túl sok képernyőidő, ami hatására beszűkülhet a látókör, és akár nehezebben tudunk társas kapcsolatokat is kialakítani.
Nagyon örülök neki, hogy mind a két oldalra mondtál példát, mert ugye mostanában inkább a negatív dolgokat emelik ki a médiában, de azt is tudni kell, hogy azért a mai korosztály egyértelműen az online világhoz is kapcsolódik. Virág, neked erről mi a véleményed?
Én is teljes mértékben annyit értek a többiekkel, és kapcsolódnék még ahhoz, amit Viki mondott. Szerintem a személyes kapcsolatokat inkább eltorzítja és meggyengíti, illetve szétszabdalja, mivel az együtt eltöltött minőségi idő rovására megy, hogy túl sok mindenkivel szeretnénk egyszerre egy időben online beszélgetni. Szerintem inkább legyen offline egy-két barátunk, mint online rengeteg ismerős, akik személyesen sokszor fel sem ismernének.
Bálint?
Szerintem a fiatalok fejlődésében teljes mértékben segít. Sok kurzus és információ elérhető az interneten, bővül az ismeretünk, és sokféle érdeklődési körben ismerhetünk meg új információkat. Bármilyen kérdésre választ kapunk, akár tanulmányaink alatt is.
Azt szeretném megkérdezni, mivel hallottunk pozitív-negatív dolgokat is, hogy nektek személyes tapasztalatotok az online világból inkább pozitív, inkább negatív, vagy mindkettővel találkoztatok. Luca?
Nekem abszolút pozitív, mivel nekem keresztanyukám kint él Németországban, ezért a személyes találkozást nehezen tudjuk megoldani. Szóval az interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot majdnem minden nap.
Bálint?
Az online világban sok emberrel tudtam kapcsolatot teremteni, és éveken keresztül beszéltünk egyik pillanatról a másikra, mivel tudtuk, hogy ugyanabban a körben érdeklődünk.
Andris?
Igen, szerintem van sok pozitív, mint a személyes példám, hogy én sokat tanultam és fejlődtem az online világ által, elérhető információk és eszközök révén. És úgy gondolom, hogy az online világ használatát az iskolákban és a munkahelyeken is használni kellene.
Petra?
Szerintem a mi korosztályunkban már mindenkinek van valamilyen fajta tapasztalata így az internet használattal. Én is rengeteg információt szerzek onnan, ami a tanuláshoz elengedhetetlen. És nagyon sok barátom van, akikkel csak ott tudom tartani a kapcsolatot, mert távol élnek, vagy nem tudunk összehozni egy találkozást. De fontosnak tartom, hogy az adathalászoktól és a fiókok feltörésétől féljünk.
Virág?
Az én pozitív tapasztalatom az angol nyelvismeret erősítése terén volt, illetve hogyha családilag szeretnénk valamit a jövőben tervezni, akkor annak utána tudunk nézni, és előre tudunk tervezni az internet segítségével.
Luca?
Mi még a karantén idején fejeztük be az általános iskolát, és a felvételik idején részt vettem egy felkészítőt, és ez nagyon hasznos volt számomra a továbbiakban.
Köszönöm szépen a válaszaitokat. Én talán itt kihangsúlyoznám, mondjuk a ti korosztályotok már önállóan dönt, de a nevelésnek, a szülőknek a hatása, hogy mennyire tudnak odafigyelni a gyermekükre, hogy helyesen használják az internet világát, az nagyon sokat számít. Én viszont ismerlek már benneteket, és én is azt látom, hogy hála a jó Istennek, ti nagyon okosan használjátok az online térben is, ügyesen mozogtok, és tényleg látom én is a pozitív hatását. Nyilván én tisztában vagyok, mert én alsós gyerekeket is tanítok, hogy bizony tényleg nagyon számít, amit Viki mondott, hogy a korosztályának megfelelő dolgokkal foglalkozzanak és találkozzanak a gyerekek. Köszönöm szépen, viszont azért szeretném megkérdezni, pont a Petra válaszából kifolyólag, hogy mennyire van szerepe az online világnak szerintetek a közösségépítésben? Luca?
Szerintem nagy szerepe van. Csak arra kell figyelni, hogy ez a közösség, ez a kapcsolat ne csak online maradjon meg, hanem találkozzunk személyesen is.
Lilla?
Szerintem nagyon is van szerepe, mivel a távolabb élő rokonokkal, barátokkal könnyebben lehet tartani a kapcsolatot, de ennek megvan a hátránya is, mert lehet, hogy ezzel elhanyagoljuk a velünk élőket, és az online kapcsolatokból lehet sok, ha azok nem minőségiek, akkor értéktelenek.
Virág?
Szerintem jól látom a tagok megszólítására vagy gyűjtésére, de egy közösség igazi építése csak is személyes találkozások által tud megvalósulni. Gondoljunk a Covid idejében az online szentmisékre, vagy a lelki áldozásokra és a bezárt templomokra.
Teljesen egyetértek veletek, viszont éppen a Covid idején nagyon sok embert viszont meg tudott tartani a hitében. A bezárt templomok azok tényleg egy borzasztó látvány voltak, és emlékezzetek vissza, hogy milyen kreatívak voltak az atyák ezzel kapcsolatban, de nyilvánvaló, hogy a személyes közösségépítést azt nem fogja tudni az online világ, legalábbis nagyon remélem, megváltoztatni. Még annyit szeretnék tőletek megkérdezni, hogy ismertek az interneten katolikus hírportálokat?
Magyar Kurír.
Katolikuslap.hu.
Keresztény Élet.
Virtuális Plébánia.
Keresztény Programok.
YouSpace.
Egri Főegyházmegye honlapja.
És Fábri Kornél atya vlogjait szeretjük még nagyon.
Köszönöm szépen a válaszaitokat, és szeretnék elköszönni a hallgatóktól, és befejezésül mondjuk el együtt a mi atyánkot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink! Elhangzott hitvalló című műsorunkban Devara Erzsébet hitoktató a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjaival beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, adásunk folytatásában óránként híreket sugárzunk, valamint a napközben elhangzott műsorainkat ismételjük meg. Rövidesen 0:05 a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát ismételjük meg. Majd Csórics Balázs színművésszel beszélgetünk a közelképben. Egy órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 a Zöld Hullámban megismételjük a Miskolci Környezetvédelmi Konferenciáról szóló összeállításunkat. 3:05 pedig a közéletben szó lesz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen indult első Szenior Akadémiáról, megtudhatják, milyen az alkoholmentesített bor, illetve az Agria nyári játékok két előadására is meghívjuk Önöket. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. A menekültek arca és szeme arra kér bennünket, ne fordítsuk el tekintetünket, ne tagadjuk meg közös emberségünket, hanem érezzük a sajátunknak a történetüket, és ne feledkezzünk el szenvedéseikről. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klíz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Thank you.
Krisztus mindenkiért meghalt, hogy akik benne új életet élnek, nem maguknak, hanem annak éljenek, aki meghalt és feltámadt értük. Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. Olvasom a második korintusi levélben. Sík Sándor írta: egy új világban születőben mondják, kik felkötötték az idő kolompját. A vének, kiknek szája fél sírásra, megérett a világ a pusztulásra. Ne higgy nekik, magadnak higgy, lelkem. Én egy órával mások előtt keltem, de fáradt nem vagyok, és bizalmasaim a csillagok. Én hiszek benne, mind a világ ellen. Őrá esküdtem ifjú életemmel, s azóta minden évszak újuláson még-még újabbnak, ifjabbnak látom, és örökebbnek. Ó, hogy issza fényét, hogy zsendül rajta új sarj, új reménység, mely örököt akar. Csak ami örök, az a fiatal. Biztos vagyok abban, hogy az egyháznak és hitnek mindig van jövője. Mindig lesz az emberi kérdés, hogy mi az élet értelme. Ezzel együtt megmarad a kérdésre adott fölülmúlhatatlan válasz is az Isten ember Jézus Krisztus személyében. Bonaparte Napóleon írta: értem is lelkesedtek, értem is sokan mentek a halálba. Szívesen követtek a véres mezőkre, amíg győzelem kísérte zászlóimat. De csak addig, amíg közöttük voltam. Amíg látták szemem villogását, és kézzel foghatóan érezték hatalmam erejét. Ma? Vajon ki szeret ma engem? S 10-20 évvel halálom után ugyan kimenne halálba az elpusztult, a halott Napóleonért. És íme 1800 év előtt megkötöztek és kivégeztek Jeruzsálem kapui előtt egy embert, és ennek az embernek szeretetéért lobogva lángol a mai napig milliók és milliók szíve, mégpedig a legnagyobb és legnemesebb szívek. Én csak császár, én csak hadvezér voltam. Ez az ember, a názáreti Jézus, Isten volt. Ó, igen, názáreti Ács, az Ag Napóleon hiszi a te istenségedet. Istenünk, add, hogy egyházat hirdesse és hordozza a szentséget titkát az emberek között, és vezesse el a világot szeretetet teljességére.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,